Zajlik az atlétikai világbajnokság Budapesten, és ez megint ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen bevételek származhatnak az ország számára, hogyha ilyen nagy jelentőségű sporteseményeket rendezünk. Úgyhogy egy szakértőt hívtunk segítségül, hogy a sportturisztikai lábát ennek az egésznek átbeszélgessük.
Szabados Gábor. Mert hogy ebben nagyon jól áll Magyarország, világszinten a 10. helyre sikerült följönni az elmúlt években.
Szóval még egyszer, Szabados Gábor sportközgazdász van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mekkora ez a szelet, amit sportturizmusnak hívnak a világon? Tényleg vannak annyira fanatikusok? A labdarúgó csapatoknál ezt azért lehet látni, hogy a szurkolók a fél világot beutazzák, de más sportágakra is jellemző ez, hogy akkor időt és pénzt és távolságot nem számolva mennek és a helyszínen szurkolnak a imádott sportolóiknak?
Persze, ez egy sok milliárdos üzlet a világon globálisan évente, amiről beszélünk. Nyilván a labdarúgás azt kiemelkedik. Tehát akár, hogyha a labdarúgás nagy eseményeit nézem, Európa-bajnokságokat, világbajnokságokat, akár, hogyha a klubrendezvényeket, valóban ugye a kedvenc klubot is akár a világon keresztül követik a szurkolók. Tehát ez kiemelkedik, de vannak olyan más sportágok is, amelyeknek elsősorban a nagy eseményei, tehát ott már azért ez leszűkül a nagy eseményekre, ahol az ilyen események tudnak nézőket vonzani, és ilyen például az atlétikai világbajnokság is. Ugye az ismereteink szerint több mint 50 ezer külföldi szurkoló érkezett ide a világbajnokságra, a világ minden részéből, tehát tényleg szó szerint a világ minden részéből, az összes földrészről, azért, hogy ezt a világbajnokságot megnézze.
De ők tévén nézik, csak már, hogy nincsenek annyian a stadionban. Tehát illetve a budapesti szállásadók is arról számoltak be nekünk, hogy alig nőtt a forgalmuk, és meglepően csekély árnövekedést tudtak csak elérni.
Az 50 ezer néző az nyilvánvalóan eloszlik a 9 nap között, ami ugye az atlétikai világbajnokságnak a nap. Egyébként mindenki, tehát nem is mindenki, de többen több jegyet is vettek, mert a külföldieknek eladott jegyek száma ennél lényegesen nagyobb, tehát az 150-200 ezer, tehát ugye értelemszerűen többen voltak, akik több alkalomra is vettek jegyet. Nyilván csak ők nem tudják megtölteni a stadiont. A stadionban lévők többsége egyébként magyar, ezt azért nagyjából a hangulatból is lehet jól érzékelni. Ugye az egy érdekes dolog, hogy itt az éjszakák száma is úgy általában ezek a bevételek hogyan reagálnak az ilyen eseményekre. Ugye azt ne felejtsük el, hogy nyáron van ez a világbajnokság. Azért ez egy szokásos tapasztalat, hogyha olyan időpontban, olyan helyen rendeznek ilyen sporteseményt, ami egyébként is egy turisztikai szezonban van, akkor nyilván annak a hatását jóval kevésbé érezni meg ennyire direktben, hiszen ott akkor egyébként is sok a turista. Tehát ezt minden sporteseménynél lehet érzékelni. Még olyat is mértek, hogy volt, hogy egyébként kevesebben érkeztek amiatt, mert volt, hogy inkább egy csomóan nem akkor mentek, amikor az adott sportesemény volt. És éppen ezért én egyébként azt is szoktam mondani, hogy az ilyen eseményeknek a hatását nem is feltétlenül az ilyen közvetlen turisztikai hatásban érdemes nézni, tehát hogy ott az adott eseményre hányan érkeznek, mennyit költenek. Ez is egyébként, ha most elkezdenénk számolgatni egy ilyen 1000 euró fejenkénti költéssel, ami nagyjából a minimum egy ilyen esemény kapcsán, akkor is ez kijönne egy több 10 milliárd forintos nemzetgazdasági bevétel. De nem is ez a fő szempont, hanem az, hogy milyen nyomot hagy egy ilyen esemény a külföldiekben, azokban is, akik idejönnek, meg azokban is, akik tévén nézik a világbajnokságot, mert ez nagyon komoly országimázsépítő hatás lehet, ami aztán később a turizmusban is realizálódik, tehát hogy később hányan választják Magyarországot, és minden egyéb gazdaságban, tehát akár a befektetésekben, de akár például a magyar termékeknek a külföldi forgalmában, mert ez mind befolyásolja az, hogy Magyarországról milyen kép.
De ezt lehet valahogy konkrétan mérni, mert én például pont az atlétikai VB kapcsán végigkérdeztem az ismerősöket, senkinek fogalma nem volt, hogy az előzőt hol rendezték, nem hogy aztán oda utazzon, vagy befolyásolja mondjuk az utazási szokását, vagy hogy fölhívja a figyelmet így turisztikai szempontból. Szóval ezek ilyen nem tudom, ilyen mozgó
számot. Mert hogy azt gondolná az ember, hogy úgyis a stadiont mutatják a maratonfutás kivételével belülről, hát az abból meg milyen benyomást szerez az ember az ország egészét nézve, mondjuk.
Ez tény, hogy a mérhetősége ezeknek a hatásoknak nem tökéletes. fogalmazzunk ki. Szokták egyébként általában ezt kérdőíves felmérésekkel szokták mérni, tehát akár az, hogy például azok a látogatók, akik itt vannak, azok mennyit költenek, mire költenek, tehát például csak a versenyre jönnek, vagy elmennek más turisztikai célpontokhoz is, akár Budapesten kívülre. Ugyanígy szoktak olyat csinálni, hogy amit itt el is hangzott, hogy akkor emlékszik arra, hogy mondjuk 3 év múlva felmérik, hogy például ez a világbajnokság hol volt, milyen benyomásaik volt róla sport szeretők körében. Tehát szoktak ilyen felméréseket végezni, de nyilván ezek mindig egy kis mintán készülő felmérések, amiből aztán, ahogy ugye ez a közvéleménykutatásoknál zajlik, nagyobb következtetéseket vonnak le. Olyan direkt hatás, ami teljesen egyértelműen kristálytisztán kimutatható, ugyanúgy, ahogy a költségeket egyébként ugye teljesen tisztán látjuk, ilyen valóban nincs. Én éppen ezért szoktam ezeket az indirekt hatásokat kiemelni. Tehát, hogy mit hoz ez országimásban, mit hoz ez nekünk a saját nemzeti identitásunknak, nemzeti közösségépítésünknek, mit hoz ez például a sport népszerűsítésének, ami azért is különösen érdekes, mert ugye ezt a világbajnokságot nagyon erősen összekötötték a szabadidősport népszerűsítésével. Mm-hmm. Tehát inkább ezeket a nem közvetlen hatásokat érdemes nézni, pont azért, mert ezek a közvetlen számszerűsíthető hatások vagy eleve nehezen számszerűsíthetőek, vagy nehezen mérhetőek.
Uh-huh. Egyébként azt lehet tudni, hogy kik a legfontosabb küldő országok sportturisztikai szempontból, vagy ez attól is függ, hogy éppen milyen városban, melyik kontinensen rendezik az adott világeseményt?
Természetesen a közellévő országok mindig erősebbek tudnak lenni, de alapvetően egyébként nem túl meglepő dolgot fogok mondani, tehát a nyugat-európai országok, az észak-amerikai országok, tehát ott ugye konkrétan Egyesült Államok elsősorban, illetve Kanada, illetve a távol-keleti országok, tehát Japán, Kína, ezek a legerősebb országok sportturisztikai szempontból. Nyilván az, hogy ezek közül akkor pontosan melyik, az függ a sporteseménytől, függ attól, hogy ott milyen érdekeltség van, és természetesen attól is, hogy hol található helyileg az adott sportesemény. De értem mondom, nem túl meglepő módon nyilván azok az országok, amelyeknek ugye a fizetőt képes kereslete a lehető legmagasabb.
És tudni valamit az ő költési hajlandóságukról? Elhangzott egy 1000 eurós ötlet, vagy ilyen átlag, inkább így fogalmaznék, hogy a sportturisták akkor itt, ha meglátogatnak egy-egy országot, akkor próbálják megfogni a költségeket, és akkor az olcsóbb szállásokat, az olcsóbb ellátási módszereket keresik, vagy ezt a féle ilyen nyaralásként élik meg, és akkor nem nézik a költségeket, hanem ami éppen eszükbe jut, vagy ami éppen kezdjük szottyan, azt megveszik, és arra költenek.
Az 1000 euró az inkább egy minimum, mint egy átlag. Tehát az alatt például, ha valaki eljön az atlétikai világbajnokságra, az alatt nem nagyon lehet megúszni, ha most szállás mindent beleszámolok. Egyébként az érdekesség az, hogy labdarúgásban például, ha már az előbb említettük, hogy ugye mégiscsak az a csúcs, labdarúgásban jól megfigyelhető a kétféle csoportja az utazóknak, szurkolóknak. Az egyik az, aki tényleg a minimál költségen próbálja megúszni a dolgot, tehát lehet, hogy az autójában alszik és nem is fizet szállást, gyakorlatilag tényleg a legolcsóbb kajákat eszi, vagy otthonról hozza a szendvicset, és úgy oldja meg, hogy tényleg a lehető legkevesebbet kelljen költenie, és csak a meccs érdekli. A másik csoport meg az, aki valóban kényelmes szállodában lakik, kényelmesen utazik, és tényleg egyfajta nyaralásként fogja fel, akár plusz napokat tesz hozzá, hogy megnézhesse a helyi látványosságokat. Más sportágokban viszont ez a nagyon mondjuk így olcsó réteg, ez jóval kevésbé jelenik meg. Tehát atlétikában, hogy akkor maradjunk ennél, atlétikában sokkal jellemzőbb az, hogy ha már itt vannak, akkor kihasználják az alkalmat. Tehát itt sokkal inkább a magasabb fizetőképes keresleti sportturisták jelennek meg, akik akkor tényleg, ahogy az előbb is mondtam, akár itt egyéb turisztikai destinációkat is meglátogatnak, és akkor nyilván a különböző merchandising termékeket is ők tudják vásárolni. És így tovább. Nyilván ez amiatt is van ez a különbség, mert ugye ahogy mondtam, labdarúgásban van a legtöbb szurkoló, tehát nyilván ott jelennek meg jobban azok, akiket nagyon érdekel a futball, de azt nem tudják megengedni maguknak, amit a tehetősebbek igen.
És ilyen sport szempontból, már sport ág szempontjából van különbség turista és turista között? Mert most mondok egy lehet, hogy hamis sztereotípiát, hogy a golf szurkolói jóval többet költenek, mint mondjuk a nem tudom én, a foci szurkolók?
Ahogy az előbb mondom, ugye a labdarúgásban megvan az a nagyon keveset költő réteg, aha, ami más sportágakban nem jellemző. És alapvetően ennek mennyiségi okai vannak, tehát amikor más sportágokban már elindul valaki, már úgy értem, hogy útra kell azért, hogy el menjen egy eseményre, ő már akkor valószínűleg azért a tehetősebb réteghez tartozik. Tehát általában labdarúgáson kívüli sportágokban jóval kevésbé jellemző az, hogy ilyen minimál költségen próbálják meg a túrát. Ez kifejezetten a labdarúgásban van, de mondom, labdarúgásban is megvan a tehetősebb réteg, csak ott jól megfigyelhető ez a kevésbé tehetős réteg is. Természetesen ezek, amit mondasz, akár hogy most a golfot, aztán inkább akkor mondjuk akkor egyet mondanám példának, aha, mert az mondjuk megint egy olyan sportág, ami érint minket magyarokat is, ráadásul az is, hogy látjuk, hogy ez milyen tömegeket képes megmozgatni. Ott egyébként még a futball mellett talán az, ahol szintén megjelenik az a réteg, aki próbálja meg megúszni a dolgokat, és tényleg minimál költségen, de azért ott jóval kevesebben vannak, mint a labdarúgásban, és a Formula 1-ben valóban nagyon erősen megjelenik ez a réteg. Aki ha már ott van, akkor bőven kihasználja az alkalmat.
Nagyon jó, hogy szóba jött ez a Formula 1, mert ugye amikor építettük a Formula 1 pályát, meg időnként felújítják és röpködnek a milliárdok, akkor egy csomó emberben felmerül az, hogy minek, miért nem költik ezt másra, stb. Stb. És ugye most az atlétikai stadion kapcsán is ez felmerült, hogy de sokba került, és hogy most akkor pár, nem tudom én, sok 10 milliárd forintos beruházásból pár 10 milliárdos bevétel van. Tehát, hogy ez így hosszú távon megtérülő befektetésként kell értelmezni egy ilyen sportlétesítménynek a megvalósulását? Mert hogy az se számolta ki soha senki, hogy a Forma 1 pályán a megépítése és működtetése az megérje Magyarországnak. Szóval így meg nehéz ilyen társadalmi támogatottságot tenni valami mögé, hogyha nincs meg a matek mögötte, hogy akkor ennyit beleteszünk, és ennyi plusz valamennyit szedünk ki belőle utána.
Hát ahogy itt a beszélgetés elején említettem, a matek az nem van meg amiatt, hogy nagyon nehezen számszerűsíthetőek és mérhetőek azok a mondjuk így társadalmi hasznosságok, amelyek ilyen sportesemény rendezés kapcsán felmerülnek. Most konkrétan itt a költségek, létesítményköltségek, ugye nem több 10 milliárdos, hanem több 100 milliárdos az atlétikai stadionnak a költsége, mert hogy nagyjából 250 milliárd forint az, amibe került ennek a létesítménynek a felépítése. Ugyanakkor azt látni kell, hogy egy ilyen létesítménynek a megépítési költsége, az pénzügyileg gyakorlatilag nem fog soha megtérülni. Tehát nem azért építjük, hogy majd évről évre annyi profitot termeljen, hogy ezekből a 10 vagy 20 év múlva visszajöjjön az, amit ráköltöttünk a beruházás során. Ha már fent tudja egy ilyen létesítményt tartani magát, és nem kell további közpénzt beletenni, annak nagyon örülünk, de egyébként azért jött létre, mert önmagában egy érték, hogy van egy ilyen sportlétesítmény, és különösen az atlétikai stadion esetében nagyon fontos az, hogy ennek az utóhasznosítása az nem elsősorban és nem kizárólag a hivatásos sport céljait szolgálja. Nyilván lesznek benne atlétika versenyek, nem sok, és atlétikai csapatok tudják használni edzőközpontnak, de alapvetően szabadidősport célokat kell, hogy szolgáljon. Mind a létesítmény, mind ugye a környék, ami szintén teljesen megújult, és ez gyakorlatilag egy komplett területrehabilitációt jelent. Tehát itt azt is látni kell, hogy nem egyszerűen sportlétesítmény épült, hanem egy olyan terület, ami ott addig, hát már bocsánat, de rohadt a rozsdában, az újult meg, és vált újra a város részévé. Tehát ez egy olyan beruházás volt, amire egyébként amúgy is szerintem szükség lett volna, csak világbajnokság nélkül valószínűleg ez soha nem történt volna meg. Gyakorlatilag itt úgy szoktam mondani, hogy létrejött egy második Margit sziget. Tehát egy olyan szabadidő központ, szabadidő hely, ahová a budapestiek és a környékbeliek bármikor elmehetnek sportolni, kikapcsolódni, pihenni, mindez nagyon jó környezetben a Duna partján. Tehát most ezt mindenki döntse el, hogy ez 246 milliárd forintot megére, amennyibe egész pontosan ez a létesítmény került. Ha ez tényleg ki lesz használva hosszú távon, akkor szerintem megéri, de ehhez tényleg az kell, hogy kihasználjuk hosszú távon, mert ha ez ott marad, és nem használjuk, akkor ez kidobott pénz.
Hát majd meg lehet esetleg benne olimpiát is rendezni.
De nagyjából ezen múlott a korábbi olimpia rendezéseknek az értékelése is, de ugye, mert volt, amelyiket utólag is hatalmas bukásnak értékelték, nem csak a pénzügyi veszteségen túl, hanem attól függetlenül is, mert nem sikerült azt a szerepet betölteni, amit szántak neki, nem?
Így van, tehát az olimpiáknak, és egyébként minden sporteseménynek, de nyilván az olimpia ezek közül kiemelkedik a komplexitása és a költségek miatt is. Tehát az olimpiák értékelésének alapvetően a két fő szempontja, az egyik az utóhasznosítás, amit létrehoztunk infrastruktúra, azt tudjuk-e használni az olimpia után, mert nem az olimpiára építettük, hanem az olimpia utánra építettük, ez nagyon sok esetben nem valósult meg, tehát kapkodva úgy hoztak létre infrastruktúrát, hogy senki nem gondolt arra, hogy és mit fogunk ezzel csinálni utána, a másik meg, hogy egyszerűen túlköltekeztek. Tehát a pénzügyi mérleg nem egyszerűen nem térült meg pénzügyileg az, amit felépítettek. Mondtam, hogy ez nem is reális, hogy az megtérüljön, hanem a tervezetnél is lényegesen többet költöttek, és igazából olyan túlköltés volt, ami már igazából nem engedhetett volna meg magának a szervező bizottság. Ugye a sokat emlegetett aténi olimpia, az állatorvosi ló, ahol mind a kettő hibát elkövették, amiket az előbb említettem.
És London továbbra is a jó példa?
Nyugodtan mondhatjuk, igen, London az egy bezzeg olimpia, tehát az mindkét szempontból. Nyilván ebben nagyban belesegített az, hogy pont ugye amikor ők a célegyenesbe fordultak a felkészüléssel, 2008-ban akkor kezdődött ugye a pénzügyi válság, emiatt a költségvetés sokkal szigorúbbra kellett venni, mint ahogy eredetileg tervezték, és ez nagyban segített abban, hogy tényleg azt szigorúan be is tartsák. Ott is volt egyébként valamekkora túllépés, de az még kezelhető volt. De ami az igazi novuma a londoni olimpiának, az az utóhasznosításnak a nagyon szigorú tervezése, hogy tényleg amit megépítettek, azt mindent tudnak használni, és ott is, és emiatt egyébként ezt a magyar atlétikai világbajnokságot szokták a londoni olimpiához hasonlítani előzetesen, ugyanis ott is megvalósult egy komplett terület rehabilitáció, az olimpiai parkot, az új olimpiai stadiont és a legfontosabb létesítményeket, azokat mind Londonnak addig legfejletlenebb részére, az East End-re tervezték, éppen azért, hogy azt fejleszték, és ott megújultak az utak, megújultak a közterek, a parkok, létrejött ugye egy teljes új komplexum, ami ott egyébként munkahelyeket teremt és kiszolgálja a helyi lakosságot az új sportlétesítményekkel és a nagy olimpiai parkkal. Tehát tényleg egy nagyon jól látható, nagyon érezhető öröksége maradt az olimpiának, ami persze amúgy is meg lehetett volna, meg is kellett volna már csinálni, de az olimpia volt a katalizátora ennek az egész fejlesztésnek. Mm-hmm.
No, hát tisztában látunk, köszönjük szépen az információkat, és további szép napot kívánunk.
Köszönöm én is mindenkinek.
Minden jó.
További szép nap.
Köszönjük, viszont hallásra.
Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk.